Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Sánt András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed órában szólunk az egyiptomi-etióp konfliktusról és a pakisztáni választásról is. A cseh és a szlovák sajtó szerint precedens nélküli volt a cseh rendőrség pénteki akciója, amelyben magasrangú politikusokat és ismert vállalkozókat vettek őrizetbe. A csemények a kormány bukását eredményezhetik. Protics János tudósít Pozsonyból.
A cseh korrupció ellenes rendőrség csütörtöki akciója során őrizetbe vett 8 politikus és magasrangú hivatalnokok közül 7 ellen már vádat emelt az államügyészség, közölte Ivo István államügyész, aki a példanélküli rendőrségi akciót felügyeli. Az akció okairól és hátteréről, illetve eredményeiről az államügyészség sajtóértekezleten ad magyarázatot, mondta István. A közszolgálati hírtelevízió ezzel összefüggésben közölte, információi szerint az őrizetbe vettek között van a katonai hírszerzés mai és korábbi főnöke, Milan Kovanda és Andrei Pálenyi. A törvénysértést állítólag azzal követték el, hogy elrendelték a miniszterelnök feleségének, Ratka Necsaszovának a megfigyelését. Ezt Jana Nagyová, Necsasz kabinet főnöke kérte tőlük. Úgy tudni, a razzia egyszerre több bűncselekményt is érintett. A valódi ok a korrupciós szálak felderítése volt. Maga a miniszterelnök a parlament alsóházában tájékoztatja majd a képviselőket a történtekről. Délután a prágai várban Miloš Zeman államfő tart megbeszélést a kormányfővel, az országos rendőrkapitánnyal és a főügyésszel is. A cselapok szerint Petr Necsasz politikai karrierje véget ért, és kormányának bukása már csak rövid idő kérdése. A Hospodárske Noviny című gazdasági napilap szerint nehezen hihető, hogy a rendőrség megalapozott bizonyítékok nélkül vágott volna neki a magas hivatalnokok, köztük a kormányfő jobb kezének számító Jana Nagyová irodavezető őrizetbevételének. Ha a bizonyítékok igazat adnak a rendőrségnek, az a Necsasz kormány végét fogja jelenteni, állítja a Mladá Fronta Dnes című napilap is. Úgy véli, hogy az ügyben a rendőrség hitelessége és megbízhatósága is kockán forog. Ez is a játszma egyik tétje. A Pozsonyi SME című napilap szerint hasonló korrupció ellenes fellépésre csak a 90-es évek elején Olaszországban volt példa, ahol a bűnözés szálai egészen a legmagasabb kormánykörökig vezettek. A lap méltatja a cseh bűnüldöző szervek bátorságát és határozottságát. Az Inforádiót Protics János tudósította Pozsonyból.
Folytatódnak Törökországban a kormányellenes tiltakozások, most a miniszterelnök város rendezési terve ellen zajlik tüntetés. A kormányfő korábban be akarta építeni az isztambuli Gezi parkot, ma már azonban hajlik arra, hogy bíróság majd egy népszavazás döntsön erről. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint számítani kell arra, hogy az ellenzék mindennapossá teszi a demonstrációt. Gál Ildikó interjúja.
Törökországban egy olyan belpolitikai válság kezdődött, ahol a liberális városi lakosság, és meg kell mondani, eddig a tüntetések már több mint 70 nagyvárosra terjedtek ki, tehát a Törökország európai része, de ez a terület 3%-a, Isztambul, Ankara és a tengerpart, egyszerűen föllázadt Erdogan stílus ellen. Az ellen, hogy egy meghatározó vezető a hadsereget félreállítja, a hadsereg felső vezetését börtönbe küldi, nem hajlandó tárgyalni a tüntetőkkel, papíron igen, a valóságban nem, és a stratégia lényege, hogy Erdogan elkezdett menetelni, hogy jövőre államfő legyen. A török belpolitika egyik legfontosabb sajátossága, hogy a rendőrség abszolút Erdogan párti, a hadsereg pedig pontosan az elmúlt évek vérvesztesége hatására kivár. Máshogy fogalmazva, Erdogan kiválóan taktikázik afelé, hogy egyfajta teljhatalomra szert tegyen. Ennek megfelelően ő a muzulmánok felé nyit, a szélsőséges muzulmánok felé. A társadalom egy része ezt elítéli, de Erdogan rendkívül ügyesen azt mondta, hogy bármiről hajlandó népszavazást kírni, ugyanis tökéletesen tudja, hogy az ázsiai lakosság jelentős része, főleg a vidéki lakosság mellette lesz, ettől ő még a nagyvárosokban egy rendkívül komoly ellenzékre számíthat, de ez különösebbképpen nem érdekli. Ugyanúgy nem érdekli, hogy az elmúlt napokban napról napra hevesebben elítélte politikáját a saját szövetségi rendszere, tehát a NATO legfontosabb államai, beleértve az Egyesült Államokat is.
De immáron az Európai Parlament is hallatta a hangját, és önmérsékletre szólította fel Erdogan miniszterelnököt. Lehet így belőle államfő, hogyha ilyen nemzetközi visszhangot vált ki az ő intézkedése, az ő tervei, illetve ilyen fokú tiltakozás van a mindennapokban?
Törökország nem Líbia. Tehát Kadhafit rendkívül nehezen, de a nyugat elsöpörte, nem túl egyszerűen, de elsöpörte. Erdogan a térség meghatározó hatalmának miniszterelnöke és egyes számú vezetője. Máshogy fogalmazva, a nyugatnak, amikor a közel-kelet belső gyűrűjéről beszélünk, tehát az izraeli-arab konfliktusról, amikor a síita-szunita ellentétekről beszélünk, és Szaúd-Arábia-Irán, meghatározó szüksége van egy stabil szövetségesre, amely csak Törökország lehet. Máshogy fogalmazva, a mozgástere nagy, ha ő győz, akkor a nyugat csak időkérdése, hogy szemet fog hújni a korábbi törvénysértések mögött, ahogy ezt az elmúlt évtizedekben gyakran láttuk.
Addig is folytatódnak a tiltakozások?
Nyilvánvaló, itt valamelyik fél ki fog fáradni idézőjelbe. Ez azt jelenti, hogy a tüntetőknél azt látjuk, hogy a tüntetések hevessége emelkedik, majd csökken. A kérdés az, hogy a tüntetők mögé milyen politikai erők sorakoznak föl, a török belpolitika az összes hullámzás ellenére éleződik.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt hallották. A víz miatt pattanásig feszült a hangulat Észak-Kelet-Afrikában. Etiópia gátat épít, amiről Szudán és Egyiptom hallani sem akar. Király István Dániel összeállítása.
Egyiptom egyetlen csepp vízről sem mond le a Nílusból, mondta a kairói diplomácia vezetője, Mohamed Kamel Amr, aki hamarosan Etiópiába utazik, hogy az ott épülő dúzasztó műről tárgyaljon. A Kék Níluson a szudáni határtól nagyjából 40 kilométerre készülő gáthoz egy 6000 megawattos erőművet kapcsolna az etióp kormány. A 3,6 milliárd eurós építkezés már zajlik. A beszámolók szerint a 21%-os készültségi szinten lévő gát befejezése után nem csökkenne jelentős mértékben a Nílus vízhozama. Az építkezés mégis hatalmas felháborodást okozott Egyiptomban és Szudánban. Kairóban a múlt héten egy politikai egyeztetésen többen szabotás akciókat és az ellenzéki etióp csapatok fegyveres támogatását javasolták az elnöknek. A vitát a televízió egyenes adásban közvetítette, amit valószínűleg nem tudtak a megbeszélésen résztvevő vezető politikusok. Az etióp építkezés komoly ellenérzéseket váltott ki a folyó mentén élő emberekből is. Ha az erőmű bármilyen formában befolyásolja a Nílus vízmennyiségét, akkor azzal átlépik a határt. Lehetséges, hogy államunk harcba száll, és készek vagyunk harcolni a vízért, ha erre szükség van, nyilatkozta a Euronews-nak egy kairói polgár. Félnek a Nílus menti gazdák is, hiszen megélhetésüket a folyónak köszönhetik. Ha kevesebb vizet kapunk, hogy tudjuk majd öntözni a növényeket, teszi fel a költői kérdést egy gazdálkodó. A kairói külügyminiszter látogatásával valószínűleg javítani szeretne a katonai erő bevetését is rendszeresen meglebegtető egyiptomi retorika miatt kiújult ellenséges hangulaton. Azonban nem kizárt, hogy végül Egyiptom lesz kénytelen engedni. Az etióp kormány eddig elutasította terve feladását, és pár napja meg is kezdte a folyó elterelését. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
A valaha volt legmagasabb részvétel mellett tartották meg pár hete Pakisztánban a parlamenti választásokat, minden valószínűség szerint az általános elégedetlenség miatt. Az új kabinet a napokban kezdte meg munkáját. Háda Bélával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársával Király István Dániel beszélget.
Nawaz Sharif miniszterelnök adta hivatali esküjét. Ami ennek a legfontosabb üzenet az az, hogy Pakisztánban hosszú-hosszú várakozás után először a történelemben sikerült egy olyan rendezett belpolitikai hatalomátvételt levezényelni, amely szabályos választások eredményeképpen két civil kormányzat között zajlott le. Ami az ország további politikai jövőjét illeti, ennek az új kormánynak nagyon komoly kihívásoknak kell megfelelnie, és ezzel lényegében lehetőséget kap arra, hogy bizonyítsa ennek az új pakisztáni belpolitikai stabilitásnak a jelentőségét.
Ezek a kihívások például a korrupció, az energiaellátás akadozása, a nemzetközi kapcsolatok, az Amerikával való viszony, ugye éppen azért, mert az Afganisztánban tevékenykedő nemzetközi erők többször is át kellett, hogy lőjenek Pakisztánba, hiszen a határvidéken a tálibok ellenőrzik jelenleg is az ország azon részét.
Így van, és ne feledkezzünk meg a belbiztonsági dimenzióról sem, aminek két összetevője van. Egyrészt az új pakisztáni kormányzatnak meg kell tudni állapodni a pakisztáni katonai elittel. A pakisztáni hadsereg vezérkari főnöke Kajani tábornok novemberben nyugállományba vonul, és utódjának kijelöléssel valószínűleg az egyik legfontosabb próbatétele lesz annak, hogy ez az új kormányzat, illetve a tábornoki kar hogyan fog tudni együttműködni. Nawaz Sharif legutóbbi kormányzásának éppen egy katonai hatalom átvétel vetett véget, úgyhogy ezzel kapcsolatban a miniszterelnöknek nagyon keserű tapasztalatai vannak, és tisztában van ennek a kérdésnek a fontosságával. Másrészt a belpolitikai helyzet romlása a pakisztáni társadalom hangulatára nagyon komolyan rányomta a bélyegét az utóbbi években. A terror fenyegetettség ennek egyébként csak az egyik összetevője, a másik a pakisztáni szervezetbűnözés elképesztő mértékű elszentelenedése. Tehát ma már például a Pakisztán legnagyobb városában, Karácsiban képtelenség üzletet nyitni anélkül, legalább három felé ne kelljen fizetni a védelmi pénzt. Nagyon sok vállalkozó azért vitte el a vállalkozását az országból, mert nem volt hajlandó tovább alkudozni a maffiával. És természetesen valóban. Ott van az évtizede hagyományosnak számító probléma, a militáns szervezetek, illetve a terrorista csoportok tevékenysége, amely az észak-nyugati határvidék biztonsági helyzetét továbbra is radikális mértékben rontja. És bizony ahhoz, hogy ezzel valamit tudjon kezdeni a kormányzat, ami a pakisztáni lakosságnak is egyik alapvető elvárása, együtt kell tudnia működni a fegyveres szervezetekkel, a hadsereg és a titkosszolgálattal is.
Lesz-e energiája, illetve lesz-e ereje a nemzetközi, illetve a hazai problémákat is legalábbis enyhíteni az új miniszterelnöknek?
Lépésenként mindenféleképpen lehetősége lesz javítani a helyzeten. Nagyon fontos, hogy felmutatható eredményeket tudjon produkálni az elkövetkező 5 évben, mert azért ez nagy mértékben meg fogja határozni azt, hogy ez a egyébként rendkívül ígéretes és kedvező belpolitikai stabilizációs tendencia, ami jelenleg Pakisztánban zajlik, ez fennmaradhat-e és tovább fejlődhet, és 5 év múlva egy újabb, hasonlóan békés és rendezett hatalomátvételnek lehetünk el tanulni.
Háda Bélát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Sánt András.